Feltámadt az Úr. Valóban feltámadt. Na még egyszer, feltámadt az Úr. Valóban feltámadt. Dicsőség ezért neki hallelujá. Hallelujá, igen, igen. Hát nyugodtan lehet örülni ennek. Olyan csodálatos, tudjátok, hogy a nagypéntek eseményeket nem nagypéntekbe rekesztve szemléljük, hanem a feltámadásból visszafele. Egészen más úgy gondolni valakire, akit szeretünk és meghalt, hogy már tudjuk, hogy feltámadt. Egészen más. Tehát nekünk a nagypéntek is ünnep, örömünnep, hogy Krisztus az életét adja, adta értünk, de mi a feltámadás világosságában, a fényében látjuk a nagypénteket is, és így gondolunk a feltámadott Krisztusra, hogy hálát adunk azért, hogy ő eljött értünk és az életét adta. Zakariás próféta könyvéből hoztam egy hosszabb szakaszt, nem feltétlen gyakori igerész húsvétkor, de belevágunk és megnézzük ígéről ígére végmenve a proféciát, és megnézzük a újszövetségi párhuzamait is ennek az igének, amelyben reménység szerint nektek is nagy bátorításotok lesz. Míg el nem felejtem, az üdvhadsereg gyülekezet és Czakó Szavier lelkipásztor köszöntését hozom 2 órától, ugyanis ott vettem részt az ő istentiszteletükön, szólhattam Isten igéjét, nagy örömben voltunk együtt. Zakariás 11.4-től, tehát Isten igéje így hangzik. Így szól az én Istenem, az Úr. Legeltest a levágni való juhokat, amelyeket megvásárlóik levágnak, és nem tartják azt bűnnek, eladóik pedig ezt mondják, áldott legyen az Úr, mert meggazdagodtam, pásztoraik sem szánják őket. Én sem szánom többi az ország lakóit, így szól az Úr. Én kiszolgáltatom az embereket egymásnak és királyuknak. Darabokra szaggatják az országot, és én nem mentem meg őket. Legeltettem tehát a levágni való juhokat a juhkereskedők számára. Fogtam 2 botot, az egyiket elneveztem jó akaratnak, másikat pedig egyetértésnek. Így legeltettem a nyájat. De 3 pásztort küldtem el 1 hónap alatt, mert elfogyott a türelmem irántuk. De ők is meguntak engem. Ezért ezt mondtam, nem legeltetlek benneteket. Halljon meg, aki halálra való, pusztuljon, aki pusztulásra való, a megmaradtak pedig marják egymás húsát. Fogtam a jó akarat nevű botomat, és eltörtem, és ezzel felbontottam a szövetséget, amelyet valamennyi néppel kötöttem. Fel is bomlott az azon a napon, és a juhkereskedők, akik ügyeltek rám, megértették, hogy az Úr akarata ez. Akkor ezt mondtam nekik. Ha jónak látjátok, adjátok meg béremet. De ha nem, akkor tartsátok meg. Ekkor kifizették a béremet 30 ezüstöt. Az Úr pedig ezt mondta nekem. Dobd oda a kincsek közé ezt a becses értéket, amire engem becsültek. Fogtam tehát a 30 ezüstöt, és odobtam az Úr házának kincsei közé. Aztán eltörtem a másik botomat is, az egyetértés nevűt, és ezzel felbontottam a testvéri viszonyt Júra és Izrael között. Aztán ezt mondta nekem az Úr. Most még szerez magadnak bolond pásztorokhoz illő holmikat, mert olyan pásztor fogok támasztani az országban, aki az elveszettekkel nem törődik, az elkóboroltakat nem keresi meg, a sérülteket nem gyógyítja, a fáradtaknak nem viseli gondját, de a kövéreknek a húsát megeszi, és körmeiket letördeli. Jaj, a mi azt a pásztoroknak, aki elhagyja nyájat, fegyverjárját, karját, meg a jobb szemét. Száradjon el a karja, vakuljon meg a jobb szeme. Boldog húsvétot! Ha röviden szeretném összefoglalni ezt az igét, akkor gondoljatok bele, milyen lenne ez a világ, ha nem lenne itt Isten szelleme. Ha valóban, ahogy olvasott Zakariás proféta könyvében itt, hogy eltörné Isten a jó akarat botját, és megszüntetné a teremtésből és a Noé idejében megkötött szövetséget a földlakóival, amivel az van, hogy eső, nap, termés. Tehát az a folytonosság az életben jókra és gonoszokra is Isten áldásaként megjelenik. Mi lenne ezzel a világgal, ha nem lenne benne egy fikasznyi isteni szeretet sem? Milyenné válna? Hát olyanná, mint amit itt leír Zakariás proféta, hogy milyenné válna a testvér a testvérrel, a nép a néppel, egyiken már a másikkal, egymás húsát emésztenék meg, egymásnak rontanának. beszélgettem az egyik szeretett szolgálatos emberrel, és hogy milyen érdekes, azt mondja, hogy itt Európában azért mennyi mozgás van, megindulnak ugye szeretett szolgálatok, földrengések, katasztrófák, segítenek. És mondtam neki, hogy alapvetően ennek a gyökere a kereszténység. Tehát azért van ennyi ilyen típusú segélyezési hajlam Európában még, mert ott van a múltja, Európának gyökereiben ez a fajta irgalom, könyörület, amely az evangélium által van benne. És már a zsidó, egyébként zsidó keresztény gondolat is, mert a zsidóknál is maga a jótékonykodás törvényért terjed a cedekát, tehát a jó cselekedetet, nagyon komoly törvények szabályozták a zsidóknál is. Tehát a zsidó keresztény hit, tanítás az, ami ebben a világban például a segélyezést mozgatja, és ezt a fajta indulatot gerjesztette, amit aztán a humanizmusnak kereszteltek át, és emberközpontúvá tettek, és tette egyre sivárabbá az emberek világát, lelkét. Zakariás proféta, a fogság utáni időszak profétája, és tudni kell róla, hogy ugye Darius király idejében profétál, aki lehetővé teszi a templom felépítését Jeruzsálemben, forrásokat is biztosít a királyi kincstárból és a vagyonból, és azt olvassuk róla, hogy mikor hazatér a nép, akkor anyagi erőforrás hiányában voltak, meg lelkileg is el voltak csüggedve, egy csüggedt lelkű volt a nép. És ezért nem kezdték meg az építést. És Haggeus meg Zakariás prófét által a Szentlélek felbátorítja a szívüket, és az anyagi nehézségek és a lelki visszafogottságból felrázza a Szentlélek a népet, és gyakorlatilag Krisztus előtt 515-re fel is építik a templomot, csodálatos módon egyébként, méghozzá egy pogány uralkodó támogatásával. Jó kilátások elé nézünk mi is, ha ezeket az igéket nézzük. És nagyon fontos dolog, hogy abban az időben, tehát a népnek az anyagerőforrások hiánya és a lelki csüggerés okozott problémát. Én azt gondolom, mind a kettő igaz ránk is. Mind a kettő veszély az életünkre, és mind a kettőből a Szentlélek fel akar rázni. Halleluja. Így van, fel akar rázni. A Zakariás proféta könyvében több olyan profétai kijelentés is van, ami Jézus idejében teljesedik be, és idézetek is hangzanak el az evangéliumokban. A Messiás eljöveteléről szóló profécia a 9. fejezettől kezdődően, a világvasárnap el is hangzik az egyik ige, mindjárt meg is osztom veletek. Aztán szól a hűtlen pásztorokról, a felolvasott ige szakasz, és a jó pásztor levágásáról, és az ellenség pusztulásáról, meg Jeruzsálem bűnbánatáról is szól a 13. rész végéig, és végül pedig a Zakariás könyve utolsó fejezetében az Úr napjáról, ami ítélet Jeruzsálem ellen, de főleg az ellenség ellen, és Jeruzsálem végleges felmagasztalásának kijelentése is benne van Zakariás proféta, tehát könyvének utolsó fejezetében. A világ vasárnapon elhangzik az evangéliumokban egy idézet Zakariás könyvéből, a 9.9, a messiási jövendőlésnek ez a talán legfényesebb igéje, örvenj nagyon Sion leánya, újjong Jeruzsálem leánya, királyd érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos, és Szamáron ül, Szamár csikó hátán. Ezt teljesen Máté 21.5-ben lejegyezve, amikor Jézus bevonul a Szamár csikó hátán, tehát alázatosan a Szamár csikó hátán, tehát Zakariás Krisztus előtt 6. században leírt proféciája, pontosan teljesedik be, messiási proféciája, pontosan teljesíti be Krisztus. Aztán a nagycsütörtök és a nagypéntek eseményeivel kapcsolatosan a Zakariás 13.7, kard, támadja pásztoromra, bizalmas emberemre, így szól a seregek ura. Vágd le a pásztort, széledjen el a nyáj, még a bojtárokra is kezet emelek. Ez is döbbenetesen beteljesedik a nagycsütörtök és nagypénteki eseményekben. A Máté 26.31-ben van idézve Zakariás proféciája. Így, akkor így szólt hozzájuk Jézus. Mindnyájan megbotránkoztok bennem ezen az éjszakán, mert megvan írva, megverem a pásztort, és elszélednek a nyájuhai. Ki volt a leghangosabb a csapatból, a tanítványi csapatból, mikor ezt hallotta? Péter, de a Biblia azt mondja, és a többi tanítvány is. De valóban Péter volt a szóvivő, a legmarkánsabb, nagyon tanúságos egyébként ez nekünk is, ma élő keresztényeknek. Akkor Péter így szólt hozzá már, mint Jézushoz, ha mindenki meg is botránkozik benned, én soha meg nem botránkozom. Jézus pedig ezt mondta neki. Viszont mondom néked, még ez az éjszaka, még ezen az éjszakán. Most, amikor kimondtad, még felső a nap, mielőtt a kakas megszólal, háromszor tagadsz meg engem. Péter így válaszolt. Ha meg is kell halnom veled, akkor sem tagadlak meg. Ugyanígy beszélt a többi tanítvány is. Péter valószínűleg, hogy mind személyiségében, valószínűleg halászként, fizikai erejében is kimagaslott a tanítványi körből, tehát nagyon erőteljes személyiség volt, markáns személyiség volt, tudta, mi a dörgés, készített volna Jézus karddal is megvédni, a Getsemáné kertben le is csapja Márkusnak a fülét, és Jézusnak ugye egy gyógyító csodát kell tennie, helyreállította a fülszerkezetet, és mondja, aki kardot ragadt, kard által vész. Tehát látszik Péternek ez a fajta, ő komolyan gondolta, hogy ő meg nem tagadja, ha más nem fogja a kardot, nem mészárol itt mindenkit. Tehát ilyen dinamikával kell fel Jézus védelmében Péter, és csillapítja le Jézus, hogy aki kardot ragadt, kard által vész. De döbbenetes dolog az, hogy Péternek halvány lila gőze nem volt, hogy micsoda szellemi erők szabadulnak el nagy csütörtökön és nagy pénteken. Tehát ő nem tudta fel sem mérni, hogy milyen erőkkel fog szembenézni, és milyen erők fogják őt szorítani, félelemre ezt a halász embert, aki a viharban is sok mindenben megpróbáltatott, nem tudta fel sem mérni, hogy mivel fog szembenézni a következő órákban. Ugye azt mondja a Biblia, hogy amikor Júdás a szívében befogadta ezt a gondolatot, a sátán besukta, bevetette a szívébe ezt a magot, aztán ez a mag megfogadt benne, majd kikelt, utat nyitva a sátánnak, és kapcsolódni kezdett az ördög ő hozzá, és mondja a Biblia, amikor bevette a falatot, amit Jézus adott neki, ez is egy döbbenetes dolog, mondta a üdvhadseregbe is ma, hogy Jézus mondja, egy közeletek elárul engem, és akkor kérdezi mindenki, és Júdás is, talán én, holott ő már megalkudott Jézusra. Hát micsoda pofátlanság. És akkor Jézus mondja, hát akinek én adom a falatot a szájába, az. És akkor odaadja a falatot, és akkor ez a fajta mag, ami benne volt már a szívében Júdásnak, ez kinyitotta a szíve ajtaját, és belépett a sátán az életébe. Maga a diabolosz, az ördög. És vitte tovább az úton, amelyre ő odaadta magát. Tehát nem tudta felmérni Péter, hogy milyen erőkkel néz szembe. Volt a családban egy beszélgetésünk egy témában a vallásossággal kapcsolatosan, de bármilyen szellemre igaz, ezt mondtam a üdvhadseregben is, nagyon nagy igazságnak tartom, hogy amelyik szellemnek térdet hajtasz, az a szellem fog uralkodni rajtad. Amelyik szellemnek a tekintély alá bemégy, az a szellem fogja meghatározni az életedet. Ha a félelem szellemének hajtasz térdet, akkor a félelem vesz uralmat rajtad. Ha Isten szellemének hajtasz térdet, tehát az Istennek hajtasz térdet, akkor Isten szelleme fog rajtad uralkodni. Az erő, a szeretet, a józanság szelleme. És ezért nagyon fontos, amit tanít a Biblia, hogy ne hajtsatok térdet bálványok előtt. És ezek szellemi dolgok. Aminek meghódolsz, behajtod magad alá, az elkezd uralni téged. Azt mondja, ne győzzön le téged, azt te győzz le a rosszat jóval, a másik pedig mindenki szolgálja annak, ami legyőzte őt. Tehát ami diadalmaskodik, a bűn, hogy bármi dolog diadalmaskodik felettünk, bármilyen szellemiség, az uralkodni is fog rajtunk. És nézzétek meg Júdáson, milyen módon uralkodott ez a fajta árulás, ez a fajta szellemiség, a szétdobálás, az árulás szelleme. És Péter nem volt tisztában még azzal, hogy milyen szellemi erők mozognak a nem látható világban, ezért volt annyira nagy szájú. És borzasztó mélységeket jár meg Péter ebben a ön magában bízó. Egyébként tényleg az átlaghoz képest egy erőszemélyiség volt. Na. De gondoljatok bele, hogy nők kérdezik és megtagadja Jézust, és mondja az ige, hogy találkozik Jézus tekintetével, a tekintete és keserve sírása fakad, kimenve ugye az udvarról, ahol Jézus pere zajlott. Egy kikérdezése zajlott. Amikor Jézus feltámad és találkozik a tanítványaival, pontosan ezért mondja nekik, hogy maradjatok a városban, amíg fel nem ruháztattok mennyei erővel. Ezért mond a tanítványoknak, hogy el ne kezdjetek bármit is csinálni a saját erőtökből. Maradjatok a városban, amíg fel nem ruháztattok mennyei hatalommal, mennyei erővel. És aztán így mondja Jézus, hogy elemmel erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, Júdában, Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig. És ez így is történik, amikor betelik Péter apostol Szent Szellemmel, akkor felruháztatik azzal a mennyei erővel és hatalommal, amely itt korábban már mondtam, alkalmassá teszi őt és tanítványait, hogy kígyókon és skorpiókon és az ellenség minden erején tapossanak, tehát, hogy ne győzze le őket a gonosz, hanem ők diadalmaskodjanak a jóval a gonosz felett. A jó pásztorról is beszél Zakariás a proféciájában. Így szól az én Istenem, Zakariás 11.4, az Úr legeltest a levágni való juhokat, amelyeket megvásárlóik levágnak, és nem tartják azt bűnnek. Eladóik pedig azt mondják, áldott legyen az Úr, mert meggazdagodtam, pásztoraik sem szánják őket. Jézus megerősíti az evangéliumokban, hogy mi vár az ő tanítványaira ezen a világon, ennek a proféciának a beteljesedéseképpen. János 16-ban, zsinagógákból kizárnak titeket, sőt eljön az óra, amikor mindaz, aki megölt titeket, azt hiszi, hogy Istennek tetsző szolgálatot végez. És mindezt azért teszik, mert nem ismerték meg sem az atyát, sem engem. Tehát cselekedetük abból fakad, hogy nem ismerik sem az Atya Istent, sem a fiút. Pál apostol is rámutat arra, hogy komoly erőket mozgat meg a vallásosság szelleme. Amikor valakinek az életében a saját vallása, vallási elképzelése szellemiséggel párosulva erős kötelékként ott van. És egy hamis meggyőződése van. A Biblia azt mondja erről, és ebben sajnos ugye szorongás, félelem van, ezért van, amikor valakinek nem ismeri az atyát és a fiút, akkor ebben, tehát és így él vallásos életet, akkor nem marad más, mint valami emberi kitaláció, vagy valami egészen más szellemtől mozgatott vallási rítus. Ami külsőségben lehet, hogy úgy tűnik, úgy néz ki, mint az igazi, de tartalmát, szellemiségét, lelkületét tekintve nincs benne a szabadság. Nincs benne az Isten iránti szeretet. A kedvesség. A léleknek a frissessége, megfrissítését hozó jelenlét az Istennek. Tehát komoly erőket mozgósít a hamis vallásosság önigazolás célzatával. A római levélben így olvassuk ezt, a Róma 10.2-től. Mert tanúskodom mellettük, mondja Pál, hogy Isten iránti buzgóság van bennük, de nem a helyes ismeret szerint. Tehát nem ismerik az Istent úgy, hogy ismerjük én. Lehetne. Az Isten igazságát ugyanis nem ismerték el, hanem a magukét igyekeztek érvényesíteni, és nem vetették alá magukat az Isten igazságának. Mert a törvény végcél a Krisztus minden hívőnek megigazulására, ami ugye Isten kegyelme, igaznak nyilvánít bennünket, Isten. Maga a Krisztus, a jó pásztor ígéretet tesz arra, hogy ő kész pásztorolni bennünket, vezetni bennünket, méghozzá jó úton, az életösvényén. Zakariás 11.7-ben ezt olvassuk, legeltettem tehát a levágni való juhokat a juhkereskedők számára, fogtam két botot, az egyiket elneveztem jó akaratnak, a másikat pedig egyetértésnek, így legeltettem a nyájat. Ezékiel proféta ezt mondja a 34.23-ban, egyetlen pásztort rendelek föléjük, hogy legeltesse őket, szolgámat Dávidot, ugye aki a Krisztus, Dávid fiának nevezik ugye názáreti Jézust, ő fogja legeltetni őket, ő lesz a pásztoruk. Jézus különbséget tesz a vallásoskodó pozíció között, és a jó pásztor lelkülete között. A tanításában meghúzza a nagyon erős határvonalat, hogy mit jelent az, amikor valaki béres lelkülettel éli a vallásos életét, vagy vallásos vezető életét, vagy pedig pásztor lelkülettel, jó pásztor lelkülettel szolgál mások felé. Zakariás 11.15-ben, 15-től olvassuk, ez nem lesz kivetítve, aztán ezt mondta nekem az Úr, most még szerez magadnak bolond pásztor az illő holmikat, Mert olyan pásztort fogok támasztani az országban, aki az elveszettekkel nem törődik, tehát ez a hamis pásztornak a jellemzője, nem törődik az elveszettekkel, az elkóboroltakat nem keresi meg, a sérülteket nem gyógyítja, a fáradtaknak nem viseli gondját, és jó pásztornak meg pont ellenkezője, de a kövéreknek húsát megeszi, és körmeiket letördeli. Jaj, mi azt a pásztoroknak, aki pásztornak, aki elhagyja a nyájat. Fegyver járját, majd a karját, és stb. Ezt ugye olvastuk. Mit mond a jó pásztorról ennek az igének alapján? Azt mondja, hogy Isten támasztja a jó pásztort, ugye maga a Krisztus, aki az elveszettekkel törődik, az elkóboroltat megkeresi, a sérülteket gyógyítja, a fáradtaknak gondját viseli. Tehát ez a Krisztus. Milyen a Krisztus? Az elveszettel törődik, az elkóboroltat megkeresi, utána megy, a sérültet gyógyítja, a fáradtnak gondját viseli. Ilyen a mi Urunk. Jézus Krisztus. Halleluja. Hamis vallásosság pedig mindig valami mutatni kell neki. Valamit fel kell mutatni, valami teljesítményt. Lukács evangéliumában találtam ezen a héten igetanulmányozásom közben egy ige szakasz, Lukács 11-ben találtam rá, és nagyon megdöbbentem. Jézus tanít az imádságról, Belzebú szövetségesének is nevezik őt, és mondja, hogy ha én Belzebú segítségével, tehát az ördög segítségével üzöm ki az ördögöt, akkor az ördög hatalma összeomlik, de ha én meg Isten hatalmával üzöm ki, akkor eljött Isten országa. És akkor azt mondja a Biblia, hogy oda ment hozzá egy farizeus, és azt mondta, ebédelj nálam, Jézus. Ez nagyon kedves meghívásnak tűnt ez, hogy ebédeljen nála Jézus, de ismerve az előzményeket, nyilvánvalóan az ebéd meghívás nem arról szólt, hogy Jézus egyen egy jót, hanem hogy valahogy közelebb kerülni hozzá és lépre csalni, tehát valahogy kideríteni, hogy hol hibázik Jézus. És nagyon különleges ez a történet, amikor Jézus beszélget velük, és tudta, hogy ott volt egy zsidó szokás, ezt ők gyakorolták, egy plusz szokás volt, nem Biblia volt, hogy megmosták a kezüket szertartásosan az étkezés előtt, jelezve, hogy a tisztátalan volt mindent, amit ők érintettek, és akkor most, tehát nem higiéniai, ez vallási szerepe is volt. És most bemegy Jézus, és mindenki mossa a kezét, és Jézus azért sem mossa meg a kezét. Fú, elgondolkodtam. Hát nem, most nem megtehette volna. Most kivett a biztosítékot a társaságnál azonnal. Tehát azonnal kivett a biztit, mert egyből elkezdi kérdezni. Hogy miért nem mosod meg a kezed? Tehát olyan volt, mintha direkt idegesítette volna őket. Pedig nem. Jézus pusztán csak annyit tett, hogy nem hajtott térdet a vallásos szellemnek, amely uralta azt a házat. És azt mondta, hogy az emberek kedvéért nem fogok olyan vallási rítusokat tenni, ami elhiteti a többit, hogy valóban megtisztulnak, mert meglögybülik a kezüket. És tovább megy Jézus. Mond 6 jajmondást. Jaj, nektek képület a farizeusok! 3 a farizeusoknak, aztán mondják a törvénytanítók, akik az elit csapat volt, Uram, hát így bennünket is megbántasz. Jaj, nektek törvénytudók, nekik is 3. És akkor véget is ért a parti, kaja nélkül. De hát nem is a kaja volt a célja. Tehát ha belegondoltok, azért Jézusnak a viselkedése ebben a helyzetben, hát nem volt kellően udvarias. De miért csinálta? Őjetük is. Nem hitette el őket, hogy rendben vannak. És nem volt hajlandó térdet hajtani a vallásos szellemnek. Alá menne a tekintélyének. Mert ha alá megy a tekintélyének, akkor ő is annak a szellemi erőnek lesz a kiszolgálója. Mint oly sokan. És hány ilyen ember van ma, akik szépen vigyorogva eltűnik a sok vallásos ürességet. És nem mondják, hogy elég. Ezt nem csinálom többet. Nem színészkedek. Nem játszom a hívőséget. Én az Urat akarom. Amen. És nézzétek Jézus, hogy ugye nem volt piskóta. Nagyon, nagyon durva. Azért sem mostanom a kezét. Egy sziklázott a levegő. Jézus szembeállítja ezzel együtt ugye a jó pásztort, a jó pásztor szívét, lelkületét a béres lelkülettel. Tehát nézzünk bele, tekintsünk bele ebbe a két szívbe, két lelkületbe. Jézus szavain keresztül. Azt mondja Jézus a János 10:11-től, én vagyok a jó pásztor életét adja jókért. Na ilyen a jó pásztor. aki béres és nem pásztor, akinek a jók nem tulajdonai, látja a farkas jönni, elhagyja a jókat és elfut. A farkas pedig elragadja és elszéleszti őket. A béres azért fut el, mert csak béres, és nem törődik a jókkal. Én vagyok a jó pásztor, és én ismerem az enyémet, és az enyém ismernek engem. Ahogyan az atya ismer engem, én is úgy ismerem az atyát, és én életemet adom a jókért. Látjátok, itt is megjelenik ez a fajta lelkület, hogy törődöm az elveszettel, megkeresem az elkóboroltat, a sérültet gyógyítom, a fáradtak gondját viselem. Ez a jó pásztornak a lelkülete, Jézusnak a lelkülete, sőt, odáig megy, hogy az övének a védelme érdekében az életét odaadja. És nézzétek meg, ez a vallásos düh végül Jézust a keresztre vitte. Odaadta az életét azért, hogy ne egy vallási szertartás része legyen a mai Isten tiszteleten. Ne egy vallási szertartásnak a kelléke legyél. Hogy ne legyen üres egy szék, és úgy tűnjön, hogy csinálunk itt egy Isten tiszteletet. Hanem azért halt meg Jézus, hogy ne ez a szellem uralja az életedet, ez a vallásos szellem, hanem hidd és értsd meg, hogy a jó pásztor az életét adta érted, hogy megszabadítson téged, hogy szabad szívvel tudj élni, és imádd őt, aki egyedül méltó rá. És nézd meg, Jézus nem kötött hamis kompromisszumot. Elment a végéig. Jézusnak nagyon nehéz volt, mert ő valóságos ember is volt, amert ő valóságos Isten volt. Tehát ő rettegett a fájdalomtól, ami rávált. A Getsemáné kertben háromszor imádkozik, hogyha lehet múljon el tőle. És nem azért történt, mert hogy legyen mit leírni az evangélistáknak, hanem azért, mert valóságosan félt. Mert valóban ember volt. De mivel csak így tudod bennünket megmenteni, ezért azt mondta, atyám, bízom benned, hogy ebből a legjobb jön ki. És orradom az életemet őértük. Mert a jó pásztor az életét adja az övéért. Krisztus fizetett érted, és Krisztus fizetett értem is. A korintusi levélben azt olvasok az 1 Korintus 6:19-től, vagy nem tudjátok, hogy testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek lévő Szentlélek Szent Szerem temploma? Ezért nem a magatoké vagytok, mert áron vétettetek meg, ugye Krisztus vérén. Dicsőítsétek tehát Istent a testetekben. Miért dicsérem az Istent? Mert megmentett engem. Megváltott engem. Mert az övé vagyok. Aztán a Zakariás 11:10-ben beszél a szövetségről. És előre mutat az új szövetségre, majd mindjárt mondom a proféta igéket, több igét is fogok olvasni. Fogtam jó akarat nevű botomat, és eltörtem. És ezzel felbontottam a szövetséget, amelyet valamennyi néppel kötöttem. Ezékiel így szól ebben a témában, 37:16-tól. Te emberfia, fogj egy fadarabot, és írd rá, ez Judáé, és hozzá tartozó Izraelieké. Aztán fogj egy másik fadarabot, és ezt írd. Ez Józsefé, azaz Efraimé, és az egész hozzá tartozó Izrael házáé. Illeszd őket egymáshoz, egy fává, hogy egyé legyenek a kezedben. János evangéliumában ezt olvassuk. 17:22-ben, majd pár gondolatot aztán fűzök hozzá. Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek. Ahogy mi egyek vagyunk, én ő bennük, és te én bennem, hogy tökéletesen egyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél engem. És úgy szeretted őket, ahogy engem szerettél. És a Lukács 2:13-tól, és hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg, ugye ez a Krisztus születésének hírnökei, az angyalok, az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták, dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Mi is volt a proféciában? Azt mondja, ami eltört, azt ad az én kezembe. És én újra egyé teszem. Mit mondanak az angyalok? Az Zakariás proféciáját kihalva, Isten jó akarata jelent meg Krisztusban. Mit mond Zakariás a jó akaratról? Hogy az a szövetség, amely megtört a nép bűne miatt. És mit mondanak az angyalok? Hogy jön egy új szövetség. Egy új szövetség, amelyben helyreállítja Isten az ő teremtményével a kapcsolatot. Egy szövetségi viszonyba hívja meg a teremény létező szövetségét pedig a jó akaratnak nevezi. A jó akarat új szövetsége. Isten jó indulatának, jó akaratának, békességre törekvésének, a szándéka. Milyen csodálatos ez, hogy Jézus Krisztus nem azért jött el, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön, megmeneküljön a világ általa. És csak az jut ítéletre, aki nem fogadja el ezt a szabadítást, ezt a kegyelmet. Elutasítja ezt a kegyelmet. Nem fogadja el a bűnbocsánatot és a kegyelmet. Mit mond Ézsaiás proféta? 42.3-ban többen jól ismeritek ezt az igét. Olvassuk együtt. A megrepett nátszálat nem törő össze, a füstölgő mécsest nem oltja el, igazán hirdeti a törvényt. Ez a Messiás. Nem pont erről van szó? Hogy kezembe veszem, és összeillesztem. Ami meg is van repedve, nem eltöröm, hanem helyreállítom. Milyen kegyelem, milyen nagy dolog ez. Milyen nagy szeretete az Istennek irántunk. És akkor itt van az egyetértés, egy akarat, az a testvéri szeretet képe Zakariás próféta könyvében, a 14. versben, a felolvasott szakaszban. Aztán eltörtem a másik botomat is, az egyetértés nevűt, és ezzel felbontottam a testvéri viszonyt Júda és Izrael között. Tehát tudjuk olyan jó, hogy a két országrész között hosszú évekig tartó, évtizedekig tartó háborús viszony volt. Az Ószövetség lapjait megtaláljuk ezt. Azonban Krisztus a megosztottság helyett szeretetben való egységet hozott azok közé, akik bűneikből megtérve elfogadták a megváltás ajándékát. A római levélben így tárja ezt elénk a Szentírás, Róma 12.9-től. A szeretet ne legyen, azaz vallásos. Tehát ne legyen vallásos a szeretetedek, azt mondja. Hanem ilyen legyen. Iszonyuljatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz, a testvér szeretetben pedig legyetek egymás iránt gyengédek. A tiszteltadásban egymás megelőzők, másokat, a testvéredet magadnál különbnek tartva, előre helyezve. A szolgálatkészségben fáradhatatlanok, az úr szellemében buzgók, szelleme buzgók, és kinek szolgáljatok? Az Úrnak, a Krisztusnak szolgáljatok. Itt a megegyezésről is szó van, egyetértés vagy megegyezés, és a döbbenetes dolog tárul elénk az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, hiszen azt gondolnánk, hogy amikor Jézus kivégzik, végül is mindent elérnek. Kiirtották a földön élők közül, hogy Ézsaiás prófétál róla. Tehát nagyon örültek, hogy mindent lerendeztek. Sőt, nagyon sietek még andra is, hogy még a ünnep előtt, a Páska ünnepe, a megváltás előképeknek ünnepe, még az ünnep előtt a Messiás kiírtsák. És ugye, akik a Facebook oldalon olvastátok a napi eseménysorozat, amit János írt korábban, látjátok a Széder estének a menetét, hogy ott a végén a Messiásról emlékezés is ott van, tehát minden zsidó család a Messiás várására is gondol a Széder estén egy kehellyel, meg némi kenyérrel összecsomagol a félretéve, a Messiás eljövetelére várakozása is megjelenik. És ki akarták őt érte, ki akarták iktatni? Megölik. Biztos, ami biztos, eszükbe jut, hogy mondta, hogy feltámad, még azt is el akarták rendezni, hogy a sírt is őrizzék, nehogy ellopják a testét. Tehát úgy mondták, minden rendben van. Meg van oldva a Jézus kérdés. Igen, nem, de hiába pecsételgették a sírt, meg hiába őrizték katonákkal. A sír üres. A kő elgördült, Jézus feltámadt és él. Zavar történt az erőben. Mások az erőviszonyok. Drámai egyébként, amit Jézus megél a kereszten, és foglalkoztunk az üthadseregben, nem fosztalak meg benneteket, hogy ne mondjam el. Azt mondja Jézus, hogy éli-éli láma sabaktáni, az az én Istenem, én Isten, miért hagytál engem? Tehát gondoljatok bele, hogy Jézus átéri, hogy az Atya elfordítja róla a tekintetét. El van választva az Atyától. És mégis mit mond, mi az utolsó mondata? Atyám, kezdebe teszem lelkemet. Nem döbbenetes? Hát előtte mondta, hogy elhagyta. Azt éli meg, hogy nincs vele az Isten. És mégis azt mondja, hogy atyám kezdebe teszem a lelkemet. És mi lett ennek a bizalomnak a gyümölcse? Feltámadt és örök él. Tehát az Isten iránti bizalma, az Atya iránti bizalma gyümölcsöt termett, pedig abban a szorult helyzetben nem volt fizikailag, meg érzelmekben átélhető. Hit által lehetett csak átmenni rajta, és nem csalódott. Az Atya dicsőségesen felhozta halottak közül. Érdemes Istenbe bízni a legsötétebb napokban is. Mert ő hűséges. Mert ő hűséges. És mint mondtam, mikor kiirtották a földön élők közül, mondja Ézsaiás ezt a proféciát, tényleg így történik, egy utolsót pusztítják el, feszíts meg, ne éljen, töröl a föld színéről. Hát feltámadt. Jön pünkös, betelnek szent lélekkel a tanítványok, ezek elkezdenek prédikálni, hirdetik az evangéliumot, és a Jézus neve által emberek kezdenek meggyógyulni, pont mint előtte. Ezeket is megpróbálják elnémítani. És azt olvassuk, hogy felkeltek a föld királyai és a fejedelmek, megegyeztek az Úr ellen és a felkentje ellen. Az Apcsel 4-ben. Vagy a 23-ban azt olvassuk Pál apostollal kapcsolatosan, Apcsel 23-20-tól, a zsidók megegyeztek, hogy megkérne téged, vezestesd el Pált holnap a nagy tanács elé, mintha valami mondani akarnának neki, meg akarnák tudni tőle, de te ne engedj nekik, mert közülük több mint 40 férfi leselkedik rá, akik átokkal kötelezték magukat, hogy addig se nem esznek, se nem isznak, míg meg nem ölik Pált. Már készen is állnak, csak az üzenetedet várják. Ilyen döbbenetes, látjátok, hogy ez a vallásos szellem, ez nem elégedett meg Krisztus halálával. Ez ugyanúgy üldözi az élőt ma is. Ugyanez a szellemiség jelen van a tanítványok üldözésében, a mai világban is, ezért utálják annyira a keresztényeket sokan, mert ennek a szellemnek alámentek, a hatalma alatt vannak. És egy nagyon erős üzenet itt Zakariás próféta könyvéből, a Krisztus értéke. Kinek mennyit ér Krisztus? Zakariás 11-12-től olvassuk, akkor ezt mondtam nekik. Ha jónak látjátok, adjátok meg a béremet. De ha nem, akkor tartsátok meg. Ekkor kifizették a béremet 30 ezüstöt. És figyeljétek, az Úr pedig ezt mondta nekem, dobd oda a kincsek közé ezt a becses értéket, amire engem becsültek. Fogtam tehát a 30 ezüstöt, és odaloptam az Úr házának kincsei közé. Mennyi volt az árulás ára? 30 ezüst. Ki fizette ki? Az Isten. Még a 30 ezüstöt is, amit Júdásnak fizettek, a próféta tette oda a kincstárba. És ezt a 30 ezüstöt adták aztán Júdásnak. Még az árulás ára is, az Isten kegyelme. Még azt is az Isten fizette ki. Azt sem más adja oda. 30 ezüst pénz, amit Zakariásnak be kell dobni a templom kincsei közé. Ez a vérdíj volt. A messiás ára, amelyet így Isten fizetett ki. Tehát még az áldozati bárányt sem a templom kincseiből vásárolták, hanem az Isten adta rá forrást. Évszázadokkal korábban. És azt mondja a Biblia, odadobtam a 30 ezüstöt, betettem a felbecsültek árát. Ennyire becsültek engem. Máté evangéliumában azt olvassuk 26-14-től, akkor a 12 közül egy, akit Iskariót és Júdásnak hívtak, elment a főpapokhoz, és így szólt, mit adnátok nekem, ha kezetekbe adnám őt? Azok 30 ezüstöt állapítottak meg neki. Ettől fogva kereste az alkalmat, hogy elárulja őt. És ha olvastátok a szerdai eseményeket a oldalunkon, akkor láttátok ezeket megjelenni. Mózes második könyvében, a 21-32-ben olvasod, Ha rabszolgát öklel föl az ökör, vagy rabnőt, akkor adjanak urának 30 ezüstpénzt, de az ökröt verjék agyon kővel. Hát állatvédőknek nem kell ezt olvasni, ezeket a dolgokat ugye altassák el, most mondhatnánk úgy is, hogy nártson más embernek, de nyilván nem természetes, amikor egy házi állat ugye ilyen vad lesz. De nézzétek csak, és ami idézem, amit János írt, és a oldalunkon ott volt, ez volt a halott rabszolgára, ami a későbbiekben a megvetés utálat szimbóluma lett. Olyannyira, hogy a kereskedelemben, ha valami 30 ezüst értékre jött ki, arról inkább 29 vagy 31 ezüstben állapodtak meg. Gondolom inkább zsidók lévén, inkább 29. Ennyire értékelték nem csak Jézus életét, figyelj, hanem Júdásét is a főpapok. Tehát Júdás is ennyi, mert őt fizették ki. Ő is ennyit ért neki a szemükben. Az áruló. Egy halott rabszolgára. A templom kincstárában lévő pénz ugyanis arra szolgált elsősorban, hogy az áldozati állatokat megvegyék belőle a szertartáshoz, a mindennapi áldozathoz. Vagyis a 30 ezüstért a főpap egy áldozatot vásárolt meg, egy hibátlan bárányért fizetett, aki életét adta a világért, és értünk bűnös emberekért. Amikor elfogják Jézus és Júdás szembesül a tettével, ugyanis az ördögnek addig kell lesz, amíg eléri a célját. Aztán eldob, és ott hagy a nagy díjében, a nagy lelkifodalásban, a pusztulásban, a nyomorban, a lelki nyomorban, gyötrelemben. Ezt olvassuk Júdásról, nagyon tanulságos, amin átmegy. Amikor pedig Júdás, aki őt elárulta, látta, hogy elítélték, megbánta tettét, visszavitte a 30 ezüstöt a főpapoknak és a védeknek, ezt mondta: vétkeztem, mert ártatlan vért árultam el. De azok ezt mondták: mi közünk hozzá? A te dolgod. Erről a templomba hajítva az ezüstöket eltávozott, ment és felakasztotta magát. A főpapok pedig felszedték az ezüstöket, és így szóltak. Nézzétek a vallásosság. Nem szabad ezt a templom kincséhez tennünk, mert vérdíj. Tehát vérdíjat fizetni szabad, de a templom kincséhez nem szabad tenni. Ilyen a vallásosság. Játszik. Mindig mi az érdek? Nincs igazság, nincs egyenesség. Aztán határozatot hoztak, megvásárolták belőle a fazekas mezőt az idegenek számára, temetőnek, ezért hívják azt a mezőt mai napig is vérmezőnek. Ekkor teljesedett be Jeremiás próféta mondása, és vették a 30 ezüstöt, a felbecsültnek árát, akit Izrael fiainél becsültek, ugye ez Zakariásból áthallás, és itt amit Jeremiás megvette egy földterületet, és odaadták a fazekas mezőjét, ahogyan megparancsolta nekem az Úr. Júdás szembesült tettével, megbánta, azt mondja a tettét, de megtérni nem tudott. A zsidókhoz írt levél ezt a lelki állapotot a következőképpen írja le. Ne legyen senki parázna vagy istentelen, mint Ézsau, aki egyetlen tál ételért eladta első szövetség jogát, mert tudjátok, hogy később, amikor örökölni akarta az áldást, elutasították, mivel a megtérés útját nem találta meg. Noha könnyek között kereste. Tehát senkinek ne legyen, tehát ne legyünk olyan bolondok, hogy engedjük az életünket, szívünket megkeményedni a bűnben, a megáltalkodottságban, hanem legyen a szívünk formálható. És végül tekintsünk a Messiás nagyszerű munkája nyomán a bátorításra. A római levélben olvassuk ezeket az igéket, a római levél 8. fejezetének 32-es versétől. Csodálatos bátorítás biztonságba helyezi a szellemünket, aki Krisztusban vagyunk, aki tulajdonfiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna vele együtt mindent nekünk. Kivádolná Isten választottait? Isten, aki megigazít. Ki ítélne kárhozatra? A meghalt, sőt feltámadott Krisztus, aki az Isten jobbján van, és esedezik is értünk? Ki választaná el minket Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongatatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver? Hiszen meg van írva, te érted gyilkolnak minket nap, mint nap, annyira becsülnek, mint vágójókat. Látjátok az átvallás Zakariásban. Mai napig ez van egyébként, rengeteg helyen így üldözik keresztény testvéreinket, fizikailag is. De mindezekkel szemben diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, tehát semmilyen erő, démoni erő, mert nem kell térdet hajtanunk. Sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Úrunkban. Ámen. Mert Isten jó akarata az új szövetség Krisztusban eljött. Hogy belépjünk ebbe a szövetségbe. És ne egy vallásos szertartás részei legyünk, hanem ismerjük meg az Atyát. És ismerjük meg a Fiút. És minden mélyebben megismerjük őt, annál inkább le leszünk nyűgözve. És ne feledjük el, bármi megyünk is át, a jó pásztor odaadta az életét. És ha az életét odaadta, hogy ne adna vele együtt mindent, oda az Atya. Szeretném most egy dalt énekelnének a testvéreink. Maradjunk a helyünkön ülve most, amíg ez a dal hangzik. Értem folyt a vér, értem szenvedtél, és különösen ez a sor visszhangzott a szívemben, hogy áll még a véráztatta régi kereszt. Emlékeztessen bennünket, a véráztatta régi kereszt, az üres kereszt, de véráztatta kereszt, hogy mit tett értünk a jó pásztor, életét adta értünk. És ha odaadta az Atya a Fiát értünk, hogy ne adna vele együtt mindent? Hogy ne helyezné biztonságba a szellemünket? És soha ne hódoljunk semmilyen szellemnek. Csak az Istent imádjuk. És senki mást. Ne uralkodjon a lelkünkön semmilyen gonosz erő, gyötörve az életünket. Hanem Isten szelleme töltse be a szívünket. És tartsuk Istennek egyedül a mi Urunkat, Jézus Krisztust. És a mennyistenét, az Atyát. Közben még hangzik a dicséret, lehet imádkozni, lehet követni a szövegét is. Mélyítsa a Szentlélek a szívünkbe ezeket az szavakat.
Elfordítva rád.
Most, hogyha kész vagy velem együtt jönni ebben az imádságban, kész vagy a szívedet odaadni, először vagy újra Isten az Atya kezébe, kész vagy arra, hogy kérd őt, hogy megismertesse magát veled, egyre inkább kijelentve magát olyannak, amilyen, hogy megszabadítsa a szívedet azoktól a gyötrésektől, amelyek nem az ő szent lelkétől vannak az életeden. Kész vagy erre, hogy hit támadt a szívedben, jössz az Atyához Jézus érdeméért, akkor gyere, imádkozz velem, mondd utánam ezeket a mondatokat. Mindenható Isten, köszönöm, hogy tőled kaptam életet. Köszönöm a jó akaratodat, a jó indulatodat, hogy megkeresel engem is, meggyógyítasz engem is, helyreállítod az én szívemet is, gyógyíts meg. Tisztíts meg, szabadíts meg, segíts, hogy megismerjenek téged, Atyám, egyre inkább olyannak, amilyen vagy. Úr Jézus, segíts, hogy megismerjenek téged olyannak, amilyen igazán vagy. Add szent szellemedet, a bölcsesség, a kinyilatkoztatás, a vigasztalás, az erő, a szeretet, a józanság szellemét, hogy semmilyen idegen szellemnek tédet ne hajtsak, hanem a te uralmad alatt legyen az életem, aki győzelemre vezetsz engem egészen a mennyig, és aki soha el nem hagysz, bármi történjen is. Köszönöm ezt a hűséges szeretetet, amelyet Krisztusban, szenvedésében és feltámadásának erejében megmutattál nekem. Amen. Ha először mondtad ezt az imát el őszintén, akkor tudd, Isten meghallgatott téged, és ma az ő gyermeke lettél. Ha újra mondtad ezt az imát, tudd, Isten meghallgatott téged, és a gyermeke maradtál. Áldassék az Úr szent neve.